Féreket, és a mai napon Lukács evangéliumából hoztam az alapigét. Lehet, hogy a festmény alapján már többen megismerték a történetet, amit fogok olvasni. Egy hosszabb fejezetet olvasok, és azt kérem most szeretettel, hogy ülve, de annál nagyobb tisztelettel, figyelemmel kövessük ezt a történetet. Tehát az emmausi tanítványokról lesz szó Lukács evangéliuma alapján. 24. fejezetből olvasom a 13. verstől. Tehát Lukács evangélium a 24. fejezetéből így hangzik a történet. Tanítványai közül ketten aznap egy faluba mentek, amely Jeruzsálemtől 60 futamnyira volt, amelynek Emmaus a neve, és beszélgettek egymással mindarról, ami történt. Miközben beszélgettek és vitatkoztak egymással, maga Jézus is melléjük szegődött, és együtt ment velük. Látásukat azonban valami akadályozta, és nem ismerték fel őt. Ő pedig így szólt hozzájuk, miről beszélgettek egymással útközben. Erre szomorúan megálltak, megszólaltak az egyik, név szerint Kleopás, és ezt mondta neki. Te vagy az egyetlen idegen Jeruzsálemben, aki nem tudod, mi történt ott ezekben a napokban? Mi történt? Kérdezte tőlük. Ők így válaszoltak neki. Az, ami a názáreti Jézussal esett, aki próféta volt szóban és tettben, hatalmas Isten és az egész nép előtt, hogyan adták át a főpapok és a főemberek halálos ítéletre, és hogyan feszítették meg, pedig mi abban reménykedtünk, hogy ő fogja megváltani Izraelt. De ma már harmadik napja, hogy ezek történtek. Ezen felül néhány közülünk való asszony is megdöbbentett minket, akik kora hajnalban ott voltak a sírboltnál, de nem találták ott a testét. Eljöttek, és azt beszélték, hogy angyalok jelenését is látták, akik azt hirdették, hogy ő él. El is mentek néhányan a velünk levők közül a sírhoz, és mindent úgy találtak, ahogyan az asszonyok beszélték, őt azonban nem látták. Akkor így szólt hozzájuk. Ó, ti balgák, milyen rest a szívetek arra, hogy mindazt elhiggyétek, amit megmondtak a proféták. Hát nem ezt kellett-e elszenvednie a Krisztusnak, és így megdicsőülnie? És Mózestől, meg valamennyi prófétától kezdve elmagyarázta nekik mindazt, ami az írásokban róla szólt. Így értek el ahhoz a faluhoz, amelybe igyekeztek. Ő azonban úgy tett, mint a tovább akarna menni. De azok unszolták és kérték, maradj velünk, mert esteledik, a nap is lehanyatlott már. Bement hát, hogy velük maradjon, és amikor asztalhoz telepedett velük, vette a kenyeret, megáldotta, megtörte, és nekik adtak. Erre megnyílt a szemük, és felismerték, ő azonban eltűnt előlük. Ekkor így szóltak egymásnak. Nem hevült-e szívünk, amikor beszélt hozzánk az úton, amikor feltárta előttünk az írásokat? Még abban az órában útra keltek, és visszatértek Jeruzsálembe, ahol egybegyűlve találták a 11-et és a velük levőket. Ők elmondták, hogy valóban feltámadt az Úr, és megjelent Simonnak. Erre ők elbeszélték, ami az úton történt, és hogy miként ismerték fel őt a kenyér megtöréséről. Miközben ezekről beszéltek, maga Jézus állt meg közöttük, és így köszöntötte őket, békesség nektek. Hát az Úr áldja meg az igéjét, a szólóját, a befogadóját egyaránt. És sokat utaztunk már, és biztos vagyok benne, hogy a jelenlevők közül nagyon sokan utaztak az elmúlt időszakban, vagy az életük során sok-sok kilométert, akár nappal, vagy éjjel, és főleg éjjel van egy jelenség, autópályákon lehet könnyebben ezt észrevenni, amikor mondjuk a belső sávban előzünk egy modernebb autót, akkor egyszer csak a visszapillantó tükrében látunk egy kicsi fényt felvillanni. Ki az, aki látott már ilyet? És ki az, aki tudja, hogy mi ez? Igen, ez a... Hogy mondják? Ez a holtérfigyelő rendszer. Ugye autóknál is van, de kamionoknál sokkal nagyobb ez a holtér. És gyerekeket kértek arra, hogy a kijelölt szakaszba, a részbe álljanak be, és ezen a képen lazán, szellősen álltak, de több mint 60 ember, 60 gyerek oda elfért egy kamionnak a holterébe. Tehát az azt jelenti, hogy a kamionos nem látja ezeket a tereket, ezeket a holtereket, és nagyon veszélyes ezekben a terekben, a holtterekben tartózkodni. És hogyha egy mondatba össze kellene foglalni a mai napnak a tanítását, akkor az, hogy mi akadályozhat bennünket abban, hogy meglássuk Isten tervét. Mert lehet a mi életünkben, a mi lelki vagy szellemi életünkben is holterek, amiket nem látunk, nem veszünk észre. És ezekre szeretnék egy kicsit így rámutatni az ige fényében. Előzetesben még annyit szeretnék elmondani dr. Lukácsról, az evangélistáról. Ugye ritkán szólítjuk meg őt, így pedig tudjuk, hogy orvos volt, egy nagyon precíz, nagyon alapos evangélista, aki az evangéliumát írta le, később majd az apostolok cselekedeteit. Pál apostolnak a munkatársa volt, Antiókiából származott, szír keresztény, és nagyon művelt, nagyon képzett ember volt. Krisztus után 58-60 környékén írta le az evangéliumát, és szemtanúk bizonyságát foglalta össze, és a legalaposabb, legprecízebb evangéliuma, Lukács evangéliuma. Jézus Krisztus feltámadásáról szóló második elbeszélést jellemzően megmutatja a tanítványoknak a lelki életét, tehát amit ma felolvastunk. Gondolatvilágukba nem fért vele az, ami az Úr Jézussal történt. Az, ahogy ő élt a földön, ahogy látták tevékenykedni, és mégis a farizeusok, az írástudók átadták a rómaiaknak, akik megölték őt. Egyszerűen nem fért bele az ő gondolkozásukba ez. De kik voltak ezek a tanítványok? Lukács örökítette meg ilyen részletesen őket, sőt az egyiküknek a nevét is, Kleopást. De hogyha megnézzük, Márk evangéliumában is szerepel, tudjuk, Márk evangéliuma volt kronológiailag az első, amelyik megíródott. Így látjuk, ezután más alakban jelent meg közülünk kettőnek útközben, amikor vidékre mentek. Ezek is elmentek, és megvitték a hírt a többieknek, de nekik sem hittek. Ez a kettő tanítványról azt tudjuk, hogy nem tartozott a 12, most már ugye 11 tanítványi körhöz, és Emmausról pedig azt tudjuk, hogy 60 stadionnyira volt Jeruzsálemtől észak-nyugati irányban. Hogyha egy kicsit így ráközelítünk, akkor látjuk azt, hogy a földközi tenger felé kellett bandukolniuk, és hát róluk azt is tudjuk, hogy mindezt világvége hangulatba tették meg, mert a Messiás Krisztusukat megölték. Ez a kettő tanítvány valószínűleg emmausi lakos lehetett, akik az ünnep után felkerekedtek, és vasárnap elindultak vissza Emmausba. Jézus melléjük szegődött, és egy kérdéssel kezdte beszélgetést. Kleopás válaszában fény derül az ő lelkükre, az ő lelkiállapotukra, és újra szeretném ezt az egy mondatot ide kérni, hogy mi akadályozhat bennünket abban, hogy meglássuk Isten tervét. Három dologról szeretnék beszélni így az ige fényében. Az első az az akadály, ahogy elképzeljük az Isten munkáját, ahogy elképzeljük, hogy hogyan fognak a dolgok megoldódni az életünkbe. Tehát a saját elképzeléseink lehetnek azok az akadályok, amikor nem látjuk meg azt, hogy az Isten milyen módon akar cselekedni, tevékenykedni. Éljük az életünket hívő emberként, adódik egy helyzet, elképzeljük a megoldást, imádkozunk, és nem történik semmi. Vagy nem az történik, amit mi elképzeltünk. És ugye azt mondja ez a két tanítvány, mi meg abban reménykedtünk. Elképzeltek valamit, hogy ő fogja megváltani Izraelt. És most itt újszövetségi fejjel, hát ez történt, ugye? Hát ez történt, hogy megváltotta nem csak Izraelt, hanem a föld minden népét, akik hisznek az Úr Jézusba. Hát ez történt, ők meg azt mondják, hogy mi meg abban reménykedtünk, hogy majd ő váltja meg az Izrael népét. Tehát az egyik legnagyobb akadály az életünkben, hogy a saját elképzeléseinkbe kapaszkodunk, ragaszkodunk, és az miatt nem látjuk meg azt, hogy ott áll mellettünk Jézus. És hogy neki van terve, csak lehet, hogy nem abban az időpontban hozzá el a megoldást, amikor mi visszaszámolunk, hogy 3-2-0, legyen a megoldás, nem történik semmi, és akkor csalódunk. Úgy, ahogy az emmausi tanítványok. Azon gondolkoztam, hogy miért csak az egyiknek a neve van megörökítve, hogy Klaupás. Mert lehet, hogy te vagy a másik. Vagy én. A második dolog, ugye az ige fényében, hogy mi az, ami akadályozhat bennünket, hogy meglássuk Isten tervét, kapcsolódik az elsőhöz, mert elképzel az ember valamit, nem következik be, és ez miatt milyen lesz a lelki állapota? Zaklatott. Tehát egy zaklatottságba keveredünk, ahogy keveredtek ők is akkor ott. Elképzelésünkbe beleéljük magunkat, és elkezdjük magunkat is, meg másokat is hergelni. Itt is pontosan ez történt a két tanítványa, hogy vitatkoztak a görögben, arról van szó, amikor így hergelik egymást. Mi abban reményt, és nem követ, és megölték, és meghalt, és nincs többé, és hergelik egymást. Tehát nálunk is nagyon sokszor van ez, hogy elképzelünk valamit, a megoldást, akár egy gyülekezeti problémára, nem következik úgy akkor, amikor mi elképzeljük, és utána elkezdjük magunkat hergelni, meg másokat. És ez a zaklatottság, ez torzítja a józan ítélő képességünket is. Mert már nem értelemből fogunk döntéseket hozni, hanem indulatból. Látásukat azonban valami akadályozta, és nem ismerték fel őt. Azt se vették észre ebben a helyzetükben, hogy maga az Úr Jézus sétált velük Emmaus felé. Tehát ebben a feldúlt lelkiállapotokban. Hozzá szeretném azért tenni, hogy Jézus más alakban jelent meg, mint ahogy előtte megismerték külsőleg. Tehát ő már a megdicsült testében támadt fel, külsőleg emberi formája volt, volt keze, lába, meg mindene, szája is, mert tudjuk, hogy evett sült halat, de tehát ez miatt nem kell elítélni a tanítványokat, mert más alakban jelent meg Krisztus. Lehet azt is mondani, hogy természetfeletti alakban, ami hát nem az emberre hasonlít, hanem mi hasonlítunk az Istenre, de már az isteni alakjában jelent meg. Isten tervét nem minden esetben könnyű megérteni és elfogadni. El kell csendesednünk, és amikor a mi lelkünk felzaklatódik, akár mások miatt, akár saját magunk miatt, akkor el kell csendesednünk. Én úgy szeretem úgy vasárnap reggelt, amikor a hétköznapok rohanásából, zajából megérkezünk a gyülekezetbe, és elcsendesedhetünk. Amikor az előbb imádkoztunk, olyan jó az, hogy csendben lehetünk, visszahalkítjuk a saját hangunkat, az egónkat, az énünket, és próbálunk figyelni a Szentlélek hangjára, hogy vajon mit akar mondani, vajon hogy imádkozzak ezért, azért. jó így elcsendesedni, és szükséges is, mert különben nem veszük észre az Úr Jézust, aki ott van mellettünk. Azt is ki kell jelenteni, hogy a Földön nem minden Isten akarata szerint történik. Sok mindent nem értünk, sok minden van az, amikor főleg a világban halljuk ezt. Ha Isten van, akkor miért van háború? Ha Isten van, miért van betegség? Miért van éhezés? Ki kell jelentenünk az ige fényében, hogy nem minden történik itt a Földön az Isten akaratában. Mert amikor valaki megtagadja az Úr Jézust, és netalántán úgy hal meg, az nincs az Isten akaratába benne. Amikor éhínség van a Földön, és a javaknak az aránytalan elosztása, amikor az egyik dőzsöl, a másik éhen hal, az nincs az Isten akaratába benne. Amikor erkölcstelenség van a világban, nincs az Isten akaratába benne. Amikor szeretetlenség van a világban, az sincs az Isten akaratában. Vagy szeretetlenség van a családunkban, vagy szeretetlenség van a gyülekezetben, nincs az Isten akaratában benne. Ki kell ezeket jelenteni? Nem kell elfogadni mindent, ami történik körülöttünk, hanem meg kell látni, mi az, ami benne van az Isten tervébe, akaratába, és mi az, ami nincs benne. Amin változtatni lehet, változtatni kell. Látásukat azonban valami akadályozta. Hogyha megnézzük az eredetiben, ógörögül íródott az Új Szövetség, és ez az ige, ez az akadályozta ige, ez egy passzív szerkezetben van. Tehát nem az történt, most így képesen, szimbolikusan elmondom, nem az történt, hogy ide tették a kezüket a szemük elé, mert akkor azt jelenti, hogy akadályozták az önmaguk látását. Ugye, tehát nem jó így sétálni, nem jó így autót vezetni, nem jó így motorozni, de amikor valaki más mondjuk, az Editem ide teszi a kezét az én szemem elé, akkor ő az aktív, mert ő tette a kezét a szemem elé, én meg elszenvedem, szenvedő szerkezet. És a tanítványok, az emosi tanítványoknál ez volt a látásukkal. Mi az, ami akadályozhatja passzív módon az ő látásokat? Például a könnyeik, nem? Például a könnyeik. Ahogy vándoroltak vissza Emmausba, és ahogy szomorúak voltak, ahogy sírtak, akadályozhatja valami módon így a látásukat. De nem csak fizikai módon akadályozhatja valami a látásukat, meg a látásunkat, hanem lelki-szellemi módon is. Kétféleképpen akadályoztathatik az ember, az egyik az a megtűrt bűnök. Tehát amikor megtűrjük a bűnt az életünkbe, akkor az adhat egy szellemi vakságot. A másik, ami az okkult tevékenységek. Most nem akarok ebben részletesen belemenni, de találkoztam olyan emberekkel, akiknek az életükben okkult tevékenységben voltak benne, az a titkos, az a nem Istentől való mesterkedés, és egyszerűen nem értették meg a legegyszerűbb igét, evangéliumot se. Mert valami akadályozta a látásukat. Tehát így is lehet olvasni, így is lehet érteni a Bibliát. Ahogy látjuk a példabeszédek könyvében, a gonosz embert csapdába juttatja vétke, az igaz pedig újjongva örül. Az igaz megérti a nincstelenek ügyét, a bűnös azonban nem tudja megérteni. Egy egyszerű szociális kérdés. Az igaz ember megérti azt, hogy valakinek szüksége van valamire. De aki megtűri a bűnt az életében, nem tudja megérteni. Mert valami akadályozza a látását. Az Úr Jézus felkapcsolhatja a lámpát az életünkbe. Ahogy olvassuk a János evangéliumában, Jézus ismét megszólalt, és ezt mondta nekik. Én vagyok a világ világossága, aki engem követ, nem jár sötétségben, hanem övé lesz az élet világossága. Az Úr Jézusnak van arra a hatalma, hogyha valaki szellemi sötétségben van, akkor ő az, aki fel tudja kapcsolni a lámpát. És akkor azt mondja az ember, hogy megvilágosodtam, értem már a dolgokat. Látjuk azt a környezetünkben, hogy mi hiába magyarázzuk el, sokszor még a gyerekeinknek is az Isten ügyét. Egyszerűen mi nem tudjuk fölkapcsolni az ő fejükbe a lámpát. Néha még a sajátunkba se. De az Úr Jézusnak van erre hatalma. És akkor ilyenkor mit tehetünk? Imádkozunk értük, ugye? Hogy mi se, a mi fejünkbe se aludjon ki a lámpa, meg az övékébe kapcsolódjon föl. Meg akiket ránk bízott a Jóisten. És az utolsó dolog, amiről még szeretnék beszélni az ige fényében, hogy mi akadályozhat bennünket abban, hogy meglássuk Isten tervét, a gondolkodásnak a hiánya. Hát azt mondja az Úr Jézus, ó, ti balgák, milyen rest a szívetek arra. Ez a szó, hogy balgák, ez így is lehetne fordítani, értelmetlen, esztelen, értelem nélküli. Gondolkodásnak a hiánya. Jézus elmagyarázta nekik az írásokat Mózestől, ez a 26.-28. versben van megírva, és még ezek után sem ismerték fel Jézust, de már valami kötődés elindult a szívükbe. Ugyanis az Úr Jézus úgy tett, mintha másfele akarna menni. Próbára tette őket. Úgy tett, minthogyha az ő útja elkanyarodott volna, nem Emmaus felé, mondjuk a földközi tenger irányába. Elindult a tanítványok életébe valami kötődés az idegen felé. Megéreztek valamit. És azt mondják neki, hogy maradj velünk. Meghívták őt az otthonunkba. Láttunk már olyat az életünkben, amikor valaki hallja a tanítást, felhevül a szíve, de nem történik semmi. És ahogy az Úr Jézus próbára tette őket, hogy olvassuk is, hogy ő azonban úgy tett, minthogyha másfele akarna menni, akkor meg kell néznünk azt, hogy az Úr Jézus ott tud-e lenni az életünknek a középpontjába, vagy nem. Mi akadálya, mi lehet az az akadály, ami miatt valaki nem tudja megérteni azt. Néha önmagamnak is fel kell tenni ezt a kérdést, miért nem értem meg az Isten tervét, miért nem hallom jobban a Szentlélek hangját. Ebben az utóbbi időszakban ez egyik legnagyobb kihívás, úgymond az életemben, vagy ez a vágyam, hogy még jobban tudjam hallani a Szentlélek hangját. Még érzékenyebb legyek rá, hogy mit mond nekem. Tehát, hogy ne akadályozza semmi az én látásomat, és ne akadályozza semmi a te látásodat, hogy ő az, aki kapcsolja fel nálunk a lámpát. És ahogy behívták a házukba, most, hogy melyikék Leopásé volt, vagy a másiké, ezt nem tudjuk, de behívták őt, már esteledett, és tudjuk azt az ókori szokásban, hogy a házigazda ült a főhelyre, és a házigazda törte meg a kenyeret. De ott Jézus volt az, aki megtörte a kenyeret. Behívták az életükbe, kinyitották az ajtót, és Jézus átvette a gazdának, a tulajdonosnak a szerepét. És akkor ismerték meg, hogy te vagy az. És abban a pillanatban már eltűnt. De mégis felhevült a szívük olyan szinten, hogy ebből a világvége hangulatból rögtön összekapták magukat, és elindultak vissza Jeruzsálembe. Ami azért nem volt egy közeli távolság, de nem baj, hogy esteledett, nem baj, hogy fáradtak voltak, nem baj, hogy előtte nagyon nagy szomorúságba kerültek, mégis erőt kaptak, és elindultak vissza. És van úgy, hogy az Úr Jézus kopogtat az életed ajtaján. Ott áll az ajtód előtt, és nem fogja rátörni az ajtót. Ő kopogtat. De a te kezedben van a kilincs. És hogyha te lenyomod a kilincset és beengeded, akkor ő veled fog vacsorálni, te pedig ő vele. Ahogy mondja a Jelenések könyvében, íme az ajtó előtt állok és zörgetek. Ha valaki meghallja a hangomat és kinyitja az ajtót, bemegyek ahhoz és vele vacsorálok, ő pedig én velem. Sok minden elterelte a figyelmünket Jézus Krisztusról, de meg kell tanulnunk ráfigyelni. Esetleg imádkozni kell azért is, hogy mi az, ami eltereli őróla a figyelmet. Hogy van-e valami az én életemben, van-e valami az én múltamban, ami esetleg eltereli a figyelmet Jézus Krisztusról, hogy ne tudjak ráfigyelni, hogy ne ő legyen az én életem középpontjában. Biztos vagyok benne, hogy sokan látták már, ha máshogy nem, a Santa Maria della Grazia templomban van Leonardo da Vinci-nek a festmény az utolsó vacsoráról, ez a kolostori Milánó Olaszországban. 1498-ra készült el ez a nagyon híres festmény, sok évig, több évig tartott, hát ez azért, mert több mint 40 négyzetméteres ez a festmény. És az akkori Milánó hercege megrendelte Da Vincitől ezt a festményt, hogy készítse el Jézus Krisztusnak az utolsó vacsoráját, úgy, hogy az asztalnál ülnek. Da Vinci úgy döntött, hogy azt a pillanatot fogja meg, amikor Jézus bejelenti, hogy valaki közületek el fog árulni. És azt a pillanatot ragadta meg Da Vinci. És itt a képen négy csoport van, háromfős csoport van, mindig csoportban valami mást tesznek, cselekednek, másként reagálnak Jézusnak a bejelentésére. És amikor elkészült ez az óriási nagy kép, freskó, akkor Da Vinci odahívta barátját, és mutatta neki, hogy nézd meg, elkészült ez a 5 éves munka. És nézi a barátja, nézi, gyönyörködik benne, azt mondja, gyönyörű, nagyon szép, és az a serleg annyira szép ott az Úr Jézus előtt. Ránéz Da Vinci, hogy a serleg. Mert ő azt akarta, hogy Jézus legyen a középpontban. Tehát amikor ránéz az ember a képre, akkor nem más terelj el a figyelmet, hanem ha ránéz valaki, önkéntelenül Jézusra menjen a figyelem, mert hogy ő legyen a középpontban. Nem a serleg, nem más, hanem Jézus. És az lett a következménye, hogy ezt a serleget lefestette onnan, átfestette. Hogy ne az legyen, ne az a szép serleg legyen ott a középpontban, ne az húzza az emberek szemét a képen, hanem Jézus legyen a középpontban. Mi van a te életed középpontjában? Vagy úgy is felteltem a kérdést, hogy ki van az életed középpontjában? A mi életünk középpontjában nagyon sokszor valami átveszi a főhelyet. Nem csak a múltunkban, amikor nem ismertük az Istent, hanem néha jelenünkben is. Valami bekerül. Bekerülhet a saját elképzelésünk, bekerülhet az indulatosságunk, a szomorúságunk, bekerülhet egy ember, egy személy, egy tárgy, egy munka, a pénzkeresés. Nagyon sok minden bekerülhet a mi életünk középpontjába. Ezen a mai napon szeretném így a figyelmeteket felhívni arra a kérdésre, hogy mi van a te életednek a középpontjában. Ott van-e az Úr Jézus? Higgyétek el, minden, amiért itt a Földön dolgozunk, nagyon sok energiát fektetünk bele abba, hogy legyen szép ház, szép autó, szép ruha, szép egzisztencia, minden itt marad. Az ukrán, a kárpátaljai emberek erről most elég aktívan tudnak bizonyságot tenni, hogy amikor jön egy bomba, és amikor az egész életükben azért dolgoztak, azért a házért, azért a földért, és menekülniük kell, ha túlélik a bombatámadást, hogy egy pillanat alatt minden fizikai dolog eltűnhet. És csak az marad meg, amit az Úrért tesz. Nem csak a háborúban, hanem a halálunk pillanatában is. Csak az marad meg, amit az Úrért tesz. És azt is hidd el, hogy az örököseidet nem az fogja érdekelni, nyilván van az, aki persze a vagyon, meg a föld, meg a birtok fog érdekelni, de hogyha valaki szeretett téged, akkor csak az az élmény, az a lelki többlet, amit tőled kapott, csak arra fog emlékezni. És kívánom azt, hogy amikor mi nem csak a jelenünkre nézünk, hanem a jövőnkre, hogy mi milyen értéket fogunk magunk mögött hagyni, akkor ne csak fizikai dolgok legyenek, amik fakulnak, kopnak, rozsdásodnak, esetleg ellopják, vagy elértéktelenik, hanem legyenek lelki, szellemi javak, pluszok, azért, mert az Úr Jézus van a mi életünk közepében. Amen.